Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetési alapigét, ahogy az megírva található a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében az első verstől a 9. versig a következőképpen. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szembe engedetlenek, hátlátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól üzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot soha nem ismerik meg. Ahogy a Jannész és a Jambrész ellene szegültek Mózesnek, úgy álltak ellen az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvalóvá lesz mindenki előtt, mint ahogy Amzoké is az lett. Köszönjük a te igédet, és növeld a mi hitünket, hogy teljes bizonyosságunk legyen afelől, hogy a te igéddel tudod megtisztítani a mi szívünket, gondolkodásunkat, a te igéd tud életet teremteni, megeleveníteni, megújítani bennünket, és kérünk is, hogy adj nekünk nyitott szívet, halló fület, hogy elvégezhesse bennünk a te drága szavad mindazt, amit szeretnél egyen-egyen bennünk elvégezni, és Uram, terheld a szívünkre a gyülekezet szeretetét, a közösséget, hogy értsük igazán, mit is jelent az, hogy mi nem egyen-egyen vagyunk keresztények, hanem a te néped vagyunk, a te legelőd nyája vagyunk. Ott, hogy ebben tudjunk együtt gondolkodni, összetartani, szeretni egymást, egymást hordozni a te színed előtt, mert tudjuk, hogy erre küldtél bennünket, mert te a szeretet Istene vagy, közösséget teremtő Úr vagy. Kérünk, áldj meg ebben minket. Amen. A levélben a Timóteushoz írt második levélben, de már az első levélben is az apostol olyan személyesen szólítja meg mindig az ő szeretett fiát, de te. És ez nagyon fontos, hogy vegyük mi is a szívünkre, hogy bármi történik körülöttünk, bárkik akármiképpen gondolkodnak, mi vegyük komolyan az Isten igéjét. Ugye a mai igehirdetésnek az a címe, de te fordulj el tehát ezektől. Majd kitérek ennek a súlyára, hogy miért is kellene elfordulni, hiszen tegnap azt hallottuk, hogy az Isten szolgája legyen türelmes, szelíd, szeretettel nevelje az ellenszegülőket. Most meg azt mondja az apostol, hogy ezektől pedig fordulj el. Nagyon komolyan különbséget kell tenni azok között, az emberek között, akik bejönnek a gyülekezetben, lehet, hogy hoznak magukkal sokféle elképzelést az egyházról, Istenről, és ezeket valóban az igével nevelni kell, tanítani kell, de vannak emberek, akik kifejezetten rossz indulatúak. Mondhatnám, a sátán küldi őket. Ezeket az embereket meg kell különböztetni. Például ilyenek a szekta vezérek, akik elragadják azokat a hívő embereket, akiket meg tudnak téveszteni, és maguk után tudják őket vonni, hatalmaskodni, basáskodni rajtuk, a lelkükön uralkodni, és kifosztani őket. Ahogy Pál azt mondja, ti ezt szeretitek, mondja a korintusiaknak, hogy kifosztanak benneteket. Tehát az ilyen emberekről van szó, akik nem a keresés esetleges tévejgései közben érkeznek a gyülekezetbe, hanem olyanokról van szó, akik tudják, mit akarnak, akik ők maguk akarnak zsákmányt vetni a gyülekezetben. Tehát ezektől fordulj el, azt mondja az apostol, ezekkel ne vállalj közösséget. Ahogy látjuk, aztán majd mondja is, hogy egyre messzebb mennek, és a téveigésükben másokat is magukkal visznek. Az apostol rögtön azzal kezdik, azt pedig tud meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Na most, amikor ez elhangzik, az már körülbelül 2000 éve hangzott el ez a figyelmeztetés, és sokan nem értik, hogy az utolsó idők kérdését, de most szeretnék egy igét felolvasni erről, hogy mit is jelent az utolsó idő teológiai értelemben. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből olvasom, most azonban egyszer jelent meg az idők végén, mármint Krisztus, hogy áldozatával eltörölje a bűnt, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik. Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják üdvösségükre. Vagy éppen a zsidó 1:1-ben olvashatjuk, hogy régen, sokszor, sokféleképpen az utolsó időben, vagy utolsó végidőkben pedig az ő fia által szól hozzánk. Tehát itt a Biblia üdv korszakokba gondolkodik, görögül aion, egy-egy korszak, és lejárt egy üdv történeti korszak, az Ószövetség, a törvény kora lejárt, és elérkezett Jézus Krisztus van egy új korszak, egy új üdvtörténeti korszak, amit talán így lehetne legjobban jellemezni, hogy a kegyelem korszaka érkezett el Jézus Krisztusban számunkra. Tehát Isten megnyitotta a kegyelem ajtaját. Gondoljatok, milyen csodálatos kifejezése ennek, amikor Jézus kimondja a kereszten, hogy elvégeztetett, akkor a templom kárpitja, ami elválasztotta a szentek szentjét a szentétől, ketté hasad. És ezt nem csak a Biblia írja le, hanem a babiloni Talmud is megemlékezik erről a döbbenetes eseményről, amik egy vastag, posztó kárpitot képzeljétek magatok el, és felülről ketté hasad. Megnyílik a szentek szentje, és tulajdonképpen ezt jelenti a kegyelem korszaka, hogy van menetelünk az Atyához, de csak Jézus Krisztus által. És mondhatnám, hogy ez a Krisztus korszaka, az ő első eljövetele, és hogy itt a zsidó levél mondja, a második eljöveteléig, és akkor lezárul ez a korszak. Azt most nem tudjuk, hogy ebből az időből mennyi van vissza, tehát amikor Pál apostol azt mondja, és arra figyelmezteti Timóteust, hogy mi is lesz az utolsó időkben, akkor az akkor is szól a jelenbe. Tehát az akkori gyülekezeti jelenében is azt jelenti, hogy mi már az utolsó időkben vagyunk, illetve abban a korszakban, amit most kegyelem korszakának nevezünk. Tehát ezt jól kell érteni, és amikor bekövetkezik majd az elragadtatás a Krisztus eljövetele előtt, a látható eljövetele előtt, akkor a Szentlélek is elhagyja ezt a földet, és akkor lezárul ez a korszak, és majd akkor jön az úgynevezett ezeréves birodalom. Tehát most mi ebben az utolsó időkben élünk, és azt gondolom, hogy nem kell most különösebben győzködni senkit, hogy a hívő írás magyarázók egy öntetően azt mondják, hogy bizony ennek az utolsó korszaknak az utolsó felvonását éli az emberiség, és ebben Isten népe az egyház. Azt nem tudjuk, hogy mennyi idő van, hiszen nem is tudhatjuk, egyedül az Atya tudja, mikor jön ez az idő, de nagyon érdekes, mert igenis komolyan kell venni, hogy az utolsó időkben élünk. Ezt nagyon komolyan kell venni a mai embereknek, és főképp az egyháznak, hogy ne döbbenjünk meg azokon az egészen elképesztő dolgokon, amik kezdenek körülöttünk hát elég markánsan megjelenni. Az ember sokszor olyan dolgokat hall, amit nem akar elhinni. Most csak egy példa. Egy asszony ott imádkozik Londonban egy abortusz klinika előtt. A rendőrök elviszik. Törvényt hoztak, hogy az abortusz klinika előtt nem lehet imádkozni. Ott van egy fiatalember, ugyancsak imádkozik. Ráront a rendőr, mit keres itt? Itt ölték meg a kisfiamat, mondja a fiatalember. Elviszik. Tehát egyszerűen olyan dolgok történnek, ilyen kis apró jelek ezek, amik egyre sűrűsödnek, fokozódnak, ami látszik, hogy nagyon sötétedik. És Jézus, amikor ugye az ő népe között volt, szemükre lobbantja, hogy az időjárást, azt meg tudjátok ítélni, mikor déli szél foly, akkor azt mondjátok, hőség lesz, és úgy lesz, mikor nyugati szél foly, akkor mondjátok, hogy eső lesz, és úgy lesz. És ezt az időt miért nem tudjátok megítélni? Tudnélik, eljöttek a messiási idők, és nem tudták megítélni. Olyan megdöbbentő ez, hogy miért nem ismerték fel? Ott voltak a teológiai szakemberek. Miért nem ismerték fel? Mert nem az írások alapján. Nem az írások alapján vizsgálták őt, és a csodáit is félremagyarázták, pedig olyan hatalmas jeleket és csodákat tett az Úr Jézus. Azt mondta nekik, ha a beszédemnek nem hisztek, legalább a cselekedeteimnek higgyétek. És ott volt a szemük előtt az élő Jézus Krisztus, az Isten fia, és nem ismerték fel, és ebbe Izrael belehalt. Ebbe Izrael, mint nép belehalt, hogy nem ismerte fel az ő urát. Mondja is Jézus, bárcsak felismerted volna ezen a napon a te meglátogatásodnak idejét. És már elzárta Isten a szemük előtt, és nem ismerték fel, hogy kiérkezett. Épp ezért nekünk fel kell ismerni. De miért kell felismerni? Hogy felkészültek legyünk. És hogy figyelmeztessük azokat, akik körülöttünk élnek. Tehát az egyháznak tudnia kell, hogy bizony Jézus azt mondja, hogy figyeljünk azokra az eseményekre, jelekre, amikre ő rá is mutatott. Hogy az egész világon hirdetni fogják az evangéliumot, és akkor jön el a vég, mondja Jézus Krisztus. Hát bizony, nem tudom, van-e a földön még egy fehér folt, ahol még nem hallottak volna az evangéliumról. Aztán Jézus arról beszél, mikor látjuk a fügefát, amikor már zöldel. Izrael visszakerül a helyére, ez az egyik legnagyobb esemény, ami az utolsó idők nyitánya. Nagyon érdekes volt 67-ben, amikor az a hatnapos háborúban Izrael visszafoglalja Cisjordániát, visszafoglalja Jeruzsálemet, és akkor a hadsereg főrabja, a Goren rabbi megfogja a sófárt, golyózápor közepébe, és belekiáltja ott a jeruzsálemi harc közepébe, hogy eljöttek a messiási idők. Tehát egyszerűen felfogták, hogy hát Jeruzsálem visszakerült, tehát eljöttek a messiási idők. Tehát még a zsidók, akik nem hisznek Krisztusba, azok is felismerték, hogy most valami egész különös dolog történik velünk és körülöttünk, és ilyet így nyilatkozik egy rabbi. Tehát fel kell ismernünk ezeket a jeleket, és egyre inkább komolyan kell venni, hogy készüljünk arra, hogy bármikor felléphet az Antikrisztus, hiszen benne élünk az antikrisztusi időkben. Ugye a Tesszalonikai levélben is, meg a első Timóteus levélben Pál nagyon határozottan beszél azokról a jelenségekről, amik az utolsó időket jellemezni fogják. Mit mond az első, hogy a hittől való elszakadás. Ugye itt az egyházról beszél. Most tessék körülnézni. Tessék körülnézni, tömegek szakadnak el az egyháztól. Amerikában, Nyugat-Európában, nálunk is. Hát csak gondoljatok a népszámlálási adatokra, tömegek, de nyugaton még radikálisabb, még kétségbe ejtőbb módon hagyják el tömegek az egyházat. Persze nem csoda, mert hiszen az egyházi vezetők lábbal tiporják az Isten törvényét. A másik, amit pont Pál apostol a Tesszalonikai levél 2.2-be figyelmeztetésül kijelent, hogy az Antikrisztus a törvény taposó lesz. És már nézzetek, már tapossák a törvényeket. Nem csak a jogi törvényeket forgatják föl, hanem már természeti törvényeket megtapossák. Judy Butler, aki kidolgozta tudományosan a gender elméletet, azt mondja, az a könyvének a címe, hogy szubverzió, felforgatás. Azt mondja, hogy fel akarja forgatni a rendet. Ő lázad a természet diktatúrája ellen, a két neműség ellen. És azt mondja, ezt tökéletesen el kell törölni a két neműséget. Valami döbbenet, hogy ki merhet mondani ilyen dolgokat, és tudós embereket rúgnak ki az állásukból, például Kucsera professzort nyugat, vagyis a Németországban, mert igaz, hogy evolúcionista, igaz, hogy Isten tagadó, de azt merte mondani, a biológiában két nem van, uraim, pont. Kirúgták az állásából, még bíróság elé citálták. Ugye érezzük, hogy milyen különös dolgok történnek körülöttünk. Tehát az, hogy mikor lép fel az Antikrisztus, természetesen nem tudjuk, de hogy már benne vagyunk az antikrisztusi korba, tudjátok mitől kezdve? Tulajdonképpen attól kezdve, hogy a paradicsomban elkezdődött a bűneset, azóta az ember ebben a kettőségben él, hogy vagy Isten mellett dönt, ha nem, akkor automatikusan a sátáné. Aki nem az isteni, az a sátáni. Ugye János apostol is azt mondja 2000 éve, hogy sok antikrisztus jött el. Tehát az antikrisztusi szellemiség, a sátán mindig is jelen volt, és tulajdonképpen majd ő testesül meg a végső időben, ő testesül meg egy emberbe. És ez a kor bizony nincs messze tőlünk, és ezért különösen is figyelnünk kell arra, hogy mire is figyelmeztet az apostol. Azt mondja, hogy az emberek milyenek lesznek, hogy istentelenek lesznek. És ez nagyon szomorú, hogy valóban az emberiség erkölcsi állapota romlott az idők folyamán. Ezt így lehetne mondani, hogy bizony hullámzó. Inkább így mondanám, hogy sokszor vannak nagyon mélypontok, aztán jönnek nagy drámák, tragédiák, iszonyatos pusztulások, járványok, a vajudó világ, és akkor időnként az ember megdöbben, akkor felemelkednek az erkölcsök, mert megtérések vannak, megújulások vannak, aztán megint jönnek a visszaesések. Ugyanígy volt Izrael életében is, és sajnos így van az egyház életében is. És most nagyon komolyan kellene venni, hogy nekünk meg kellene újulni ebben. Na most az egyház, mint közösség, az Isten országa. Mert hol van az Isten országa? Jézus itt mondja, nem itt, meg nem ott, ti közöttetek van. Az Isten országa ott van, ahol az ő alkotmánya érvényre jut, ahol a törvényeit tisztelik és megtartják. Ott van az Isten országa. Elvileg az egyház az Isten országa. Természetes, a gyülekezet az Isten országa. Épp ezért nagyon fontos volna nekünk egyre jobban arra fordítani a tekintetünket, hogy ápoljuk a gyülekezeti közösséget. Tartsunk össze szeretetben. És most felolvasom John Stottnak ennek a neves teológusnak a sorait. A megújult emberi közösség lehetősége izgalmas és felkavaró. Ugyanakkor az embernek sírhatnékja támad a gyülekezeteinkbe uralkodó bűn és szeretetlenség láttán. Hogy ez mennyire aktuális. Pár héttel ezelőtt, emlékszem, éjjel 1:30-ig nem tudtam aludni. Nem tudtam aludni. Az szakadt rám, ahogy hívő, vezető testvérek egymással bánnak. Nem tudtam aludni. Az embernek sírhatnék, ha támad a gyülekezeteinkbe uralkozó bűn és szeretetlenség láttán, hiszen ezzel Krisztus gyalázzuk, meghazudtoljuk az egyház valódi természetét, a keresztény tanúság tételünket megfosztjuk erejétől. Ám sok-sok gyülekezeti tag munkálkodik már az egyház gyökeres megújításáért. Mi sem fontosabb, hogy Isten dicsőségére és a világ evangelizációjának érdekében az egyház végre az legyen, és annak is lássák, ami Isten új társadalma. Ez egy nagyon fontos, hogy új társadalom. Tulajdonképpen arról van szó, hogy Isten népe, Isten országa vagyunk, megvalósul, vagy pedig atomizálódik a kereszténység, és mindenki csak a maga kis üdvösségével foglalkozik, és egyszerűen a közösség széthullik. Ezek nagyon fontos kérdések, amiket nekünk, hívőknek komolyan kell venni. Hát erre szoktuk mondani, hát ott vannak a papok, meg a püspökök, meg ki tudja kik, hogy hát az ő dolguk. Nem testvér, kezdte. Hogy kell ezt kezdeni? Hogy legyen gondod a testvéredre, akit rád bízott az Úr. És ez így működik, és akkor működni fog. Imádkozzunk egymásért, hordozzuk egymást. Ugye az Úr Jézus milyen csodálatos szeretettel megmutatta, hogy kell egymással bánnunk. Mikor az utolsó vacsorán senki se végezte el a rabszolga munkát, akkor ő elvégezte, megmosta a tanítványok lábát. Azt mondja, ha én az Úr megmostam a ti lábatok, akkor nektek is. De mi testvérek nem egymás lábát szeretjük mosogatni, hanem egymás fejét. És akkor aztán jó, el is intézzük, hogy nehogy véletlenül szerethessük egymást, hanem bántjuk egymást, megszóljuk egymást, megtámadjuk egymást, és nagyon-nagyon szomorú dolgok ezek, és Isten népének a megújulása akkor szépen elmarad. Még az egyházról csak annyit, a Bonhoeffernek nagyon szeretem az írásait, nem könnyű olvasmány, de pár sort idézek a Szentek közössége című kis könyvéből, amiben pontosan a gyülekezet, pontosan erről beszél, hogy milyen fontos a gyülekezet, az egyház, és hogy tulajdonképpen, mint közösség szolgálunk, ugye a világ irányában nem a világot kiszolgálni, mert az rettenetes. Ha az egyház a világot kiszolgálja, akkor elárulta az Urat. A világból kihívni, akit csak lehet, hogy minél több ember megmeneküljön. És aztán arra mutat rá, hogy nagyon sok jámbor lélek elmegy egy gyülekezetbe, és hogy neki már előre megvannak az elképzelései, minek kell lenni egy gyülekezetnek. Na azt mondja, ezen mindjárt vége is van az egésznek, mert ugye bemész oda, és ha te tulajdonképpen te csak egy közösséget keresel. Csak jól akarod érezni magad. Te barátságra vágysz. És ha ezt nem kapod meg, akkor kiábrándulsz, és már is ott hagyod a gyülekezetet. És azt mondja, a gyülekezet nem pszichikus közösség. Nem pszichikus, hanem pneumatikus. Tehát az Isten lelkétől, ez olyan egyház test, ahol a Krisztus lelke kell, hogy lakjon bennünk és közöttünk. Azt mondja itt, hogy a keresztény testvérséget összetévesztjük a vágyaink festette jámbor közösséggel. A vágyaink festette jámbor közösséggel, és a keresztény testvériség pedig lélek szerinti valóságát összekeverjük a jámbor lelkek természet szerinti vágyakozásával. A társakkal élt közösség után vágyódunk. A keresztény közösségben minden azon múlik, hogy az első perctől fogva világos legyen egyrészt, hogy a keresztény testvériség nem eszménykép, hanem isteni valóság. Másrészt, hogy a keresztény testvériség nem pszichikus, hanem pneumatikus valóság. Tehát az Isten lelkétől teremtett közösség. És ezért szent, és ezért felelősek vagyunk, hogy hogy bánunk a gyülekezettel, egymással. És az utolsó időben ez nagyon fontos lesz, testvérek, mert ha mi nem fogjuk egymást támogatni, ha mi nem fogjuk egymást szeretni, akkor bizony az ordító farkas szét fog bennünket kergetni. Tehát nagyon fontos ez, és akkor most nézzük, mert nagyon érdekes, hogy azok a nagyon kemény, sötét dolgok, amivel megvádolja Pál apostol az utolsó idők embereit, tehát egészen az ő korától mind a mai napig megvádol bennünket, azok egészen megrendítő dolgok, hát ilyenek vagyunk. Vagy talán Pál apostol valami szélsőséges, rossz indulattal látja az embereket, vagy pedig ez a valóság. És azt mondja, arra figyelmezteti, ugye, hogy azt pedig tud meg. Úgyhogy mi is tudjuk meg, hogy az apostolnak igaza van. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárok lesznek. Na most itt ez az önző, mindjárt ez az első, amit meg is kell ragadnunk, ez a legnagyobb probléma. Mert most manapság így fordítják ezt le társadalmi szinten, hogy valósíts meg magadat. Tehát ez a világ számára egy életideál, hogy te igenis magadat valósíts meg. Hát nem mással foglalkozzál, önmagaddal foglalkozzál. Te vagy mindenek a közepe. Te megérdemled, mondják a reklámokban. Tehát forró körülötted a világ, mert te vagy a középpont. Na most ez a legrettenetesebb dolog egy családban, egy munkahelyi közösségben, hát a gyülekezetről már nem is beszélve, hogy én körülöttem forogjon minden. Na hát ez persze nekünk igehirdetőknek nagyon komoly figyelmeztetés. Ne én körülöttem forogjon, ahogy az előbb nagyon jól utaltál rá, hogy ne rólunk szóljon a dolog, hanem mi dicsőítsük meg egyedül, aki megérdemli a dicsőséget, a mi Urunkat, és az egész gyülekezet. Ez a célja, az egyháznak, hogy ő megdicsőjön közöttünk és bennünk és általunk. És ne önző módon éljünk, és az önző ember. Az önző ember és a pénzsúvargás és a pénzszerelme egyszerűen összetartozik. Miért tartozik össze? Mert az önző ember mindent meg akar szerezni. Mindent nekem. A nyilak befele mutatnak, nem kifele. És a szerzés, a birtoklás, és tessék komolyan venni, hogy a materializmus, az pontosan ebbe valósul meg, hogy eltárgyiasodott a világ. A tárgyak birtoklása jelenti nekünk manapság, hogy így mondjam, a sikertörténetet. Hogy mi mindent megszerezhessük magunkat, minél több dolgot birtokolhassak, és hát ezt pénzzel lehet megszerezni. Van Adinak egy döbbenetes verse. Tessék meghallgatni, és ebben tulajdonképpen Adi összefoglalja a dolgokat több versében is, például ima a Baál Istenhez, és akkor így szólítja meg, minden pénzek istene valahol. Nézz reánkét kárhozóra, mondja Lédára meg önmagára. Valami döbbenetes, nem? Baál Istenhez imádkozik. És itt pedig az a címe a versének, hogy Júdás és Jézus. Dühött, lázongó szívverésem, Golgotai bazaltra vésem. Krisztus, poétám, szent alak, eladtalak. Ennyi volt minden álmodásod, én voltam a lelked, a másod, megkoszorúztam a fejed, szerettelek. S eladtalak én fejedelmem, mert az élet az én szerelmem. Adinál az élet nagybetűvel, az élet az én szerelmem, mert én is álmodok nagyot, költő vagyok. Nem hallgatom zsoltáros ajkad, nem kell szép égi birodalmad, sejmet pénzt akar egy leány, vár rám, galád vagyok, galád az élet. Bűve miért nincs az igének, vágyjal, kinnal miért gyötör pénzes gyönyör. Írott kövem dobom a mére, megreng a föld sok ezer évre, s késői bűnös bús szemek megértenek. Döbbenetes az a vers. Tudjátok, mi ez az írott kövemet dobom a mére, ami jelenés a könyvébe ígéri az Úr, hogy minden győztes kap egy írott kövecskét, rajta egy nevet, amit senki nem tud, csak az, aki adja, és a kapja. És ezt dobja a mélybe, a pénzes gyönyörért, erről van szó. Tessék megnézni a mi wellness társadalmainkat. Erről van szó. A pénz, az szerezni mindent nekem. És aztán azt mondja, lesznek dicsekvők, gőgösek. Hát ugye, aki megszerezte, minél többet szerzett valaki, annál inkább úgy érzi, hogy ő feljebb van a többinél, és van mivel dicsekednie. Gőgösek. Egyébként ez egy félelmetes magatartás, ez a gőg. Az ember nem is gondolná, hogy ez olyan nagy probléma, rettenetes probléma. Mit mond Péter apostol? Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Tehát nagyon vigyázzunk, hogy ne legyünk gőgösek. Mert a gőgös ember fölveszi a mellvértet, nem lehet a szívét megérinteni. Az ilyen ember félelmetes lelki állapotba kerül, és a többieket, azt pedig lenézi. Gőgösek, Isten káromlok. Hát testvérek, ugye nagyon szégyenni való dolog, de olvastam egy statisztikát, hogy az oroszok után mi magyarok vagyunk, akik legmocskosabban tudunk káromkodni. Hát szégyelhetjük magunkat. De ez az Isten káromlás, ez tulajdonképpen nem csak abban fejeződik ki, hogy gyalázatos szavakkal illetem az én Istenemet, hanem egy egész életvitel lehet Isten káromló. Ahogy élek, ahogy megtaposom az Isten igéjét és törvényét, és az ő szentségét. Olvastam egy nagyon jó könyvet, egy presbiteriánus amerikai professzor, Sproul professzor könyvét, az a címe, hogy az Isten szentsége. Fantasztikus jó az a könyv. Annyira szüksége volna a mai embernek megtudni, mit jelent az, hogy szent Isten. És abban a könyvben leírja, hogy minden bűnünk, tudjátok mi a minden bűnünk, azt mondja, hogy a támadás a trón ellen, az Isten trónja ellen lázadók vagyunk. Isten, minden bűnünkkel az Isten trónja ellen lázadunk, és támadjuk őt, és nem fogjuk fel az ő hihetetlen szentségét és bűngyűlölő voltát. És aztán ezek a gőgös és Isten káromló emberek szüleikkel szemben engedetlenek lesznek, azt mondja. Most nézzétek meg, ezt társadalmi, politikai szinten lázítják fel a gyermekeket a szülők ellen. Ha most nem most kezdődött, már régóta. Az igazi nagy lázadást, ugye komoly teológusok, ugye az egész, azt mondhatnám, az utolsó felvonás, ennek a korszaknak az utolsó felvonás, amiben élünk, a francia forradalommal kezdődött, a felvilágosodással, ami tulajdonképpen a tökéletes besötétedés korszaka kezdődött el akkor. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a francia forradalomban a Notre Dame oltárára feltettek egy meztelen nőt, a tudomány istennőjét. És Isten pedig megtagadták, káromolták, és azóta folytatódik a világban az istentelenség egyre nagyobb áradata, és 1968-at jelölik meg teológusok a másik nagy időpontnak, amikor sikerült fellázítani a nyugat-európai és amerikai egyetemi ifjúságot a kereszténység ellen. Tudatosan, nyilvánosan, óriási diáklázadások folytatódtak a nyugati társadalmakban, és most ne csodálkozzunk, hogy hova jutottunk. De mi előzte ezt meg? Mi alapozza meg az egészet? Nem vesszük észre, testvérek, nem vesszük észre az ördögnek az igazi aknáit, és szépen rámegyünk, és fölrobbanunk. Nem vesszük észre. Hát, ugye a mi korosztályunk volt a rock társadalom kezdete. Elvis Presley pár évvel volt, 4 évvel volt idősebb, mint én. Mit mondott? Azt mondta, a művészetem célja, hogy leromboljam a keresztény erkölcsiséget. Hát sikerült. És most tessék meghallgatni egy igazi szakértőt. Regine Ball egy ilyen vastag könyvet írt a rockzenéről. Tessék csak meghallgatni, mit mond. Egyébként Balducci ízézi a könyvébe. Jó 30 éve állította Regine Ball 1983-ban, nagy hatású forradalom bontakozott ki. Jó lehet, az új forradalmárok nem alapítottak politikai pártokat, nem tartottak választási kortes beszédeket, kifejezetten ideológiában sem fogalmazták meg céljaikat. Az emberiség történetében először, tessék figyelni, egy mérható társadalmi, gazdasági, erkölcsi és kulturális forradalom a zene, a dalok eszközével a rock and roll sztár együttesein keresztül hirdette meg a radikális eszméjét. 30 év múltán folytatja Regine Ball, a rock zene, a test, a lélek, a szív legmérhetőbb forradalmává nőtte ki magát. Mint a tények bizonyítják, a Ron Crandall forradalma a fiataloknak a történelem során valaha is látott legnagyobb mértékű elfajulásához vezetett. Akkor ne csodálkozzunk, hol tartunk ma. Tehát a sátán megszervezte, az emberek meg nem vették észre. És igen, és mindig elmondom, mert szívszorító látvány. Mikor ezeken a koncerteken az énekes vagy a gitáros mutatja az ördög jelét, és a tömeg visszamutatja, elkötelezik magukat a sátán mellett. Csodálkozunk, hogy nem lehet velük beszélni a fiataljainkkal, hogy lázadnak a szülők ellen, a tanárok ellen, minden ellen. Hát ezek vannak ám a háttérben, ezek a szellemi dolgok, mert az, ami már csak következik ebből, tehát az erkölcsi magatartásunk, ahogy viselkedünk, a társadalmunk ahogy kinéz, az már csak következménye annak a szellemiségnek, amit befogadtunk. És ezért nagyon fontos az Isten igéje, ami minket pedig ki kell, hogy tisztítson mindazokból a dolgokból, amelyek beszennyeznének, vagy beszennyeztek bennünket. Tehát szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek. Hát ez a szentségtelen, ez tulajdonképpen a maga az istentelenség, ami ugye még büszkeséggel is tölti el az ateistákat, hogy ők büszkén istentagadók. Mértéktelenek, rágalmazók, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Isten. Most itt van tulajdonképpen az egésznek a csattanója, hogy lecsapódik ez az egész sötétség abban, hogy az élvezeteket szeretjük. Azért említettem, hogy ilyen wellness világ vesz belünket körül, meg a wellness egyház, ami tulajdonképpen minden a szórakozásról szól. Gúnyosan így szoktam megfogalmazni, ugye még Descartes azt mondta, hogy gondolkozok, tehát vagyok. A mai emberre én úgy látom az a jellemző, szórakozom, tehát vagyok. Na most ez miért probléma? Miért probléma, kérdezhetné valaki, hogy jól érezzük magunkat? Tulajdonképpen nem probléma. De mikor ez kerül az élet, ez válik az élet céljává, akkor probléma. Tehát nem az a baj, hogy a gyerekeink, fiatalok jól érzik magukat, szó sincs róla, nem ez a probléma. De ez vált az élet céljává, értelmévé. Mert különben nincs cél, nincs értelem. Mert nem látják, hogy bizony van jövő, van örök élet, és nem arra figyelnek, hanem arra, ahogy Cseri Kálmán mondta egy alkalommal, hogy az ifjúság órán oda vágta neki egy 20 éves fiú, hogy Kálmán bácsi, értse meg végre. Mi semmit nem akarunk, csak jól akarjuk érezni magunkat. Na ez jó megfogalmazása tulajdonképpen ennek az egész szomorú történetnek, hogy az élvezeteket jobban szeretik, mint az Isten. Vajon ez rám nem vonatkozik? Vajon ez a társadalom, ez az egész világ, amelyik körbevesz bennünket, amelyik ugye jön a televízión, az interneten köröztül, az minket nem érint, hidegen hagy bennünket, miért teljesen távol vagyunk? Egyáltalán nem. Mindannyian részesei vagyunk. Valamilyen szinten mindannyian részesei vagyunk. És az ige, tehát most újra visszatérek az elejére. Most Pál apostol egy rossz indulatú tév eszmét hirdet, hogy ilyenek vagyunk. Tényleg ilyenek vagyunk? Ilyenek vagyunk. Én állítom, ilyenek vagyunk. Én is ilyen vagyok. Az Úr Jézus Krisztus nélkül ilyen vagyok. De mivel van új életünk, akkor már az a felelősségem, hogy én a Krisztus természete szerint élem az életemet, vagy az óemberemnek engedek szabad utat, hadd élje úgy, ahogy ez a világ éli. Hát ez a felelősségünk. Ez az óriási felelősségünk, hogy most mi melyik életi ideált választjuk, és akkor a viszonyulásaink. Miért is mennek tönkre a házasságot? Mert a házasságon belül is gögösek vagyunk, bántjuk a másikat, szeretettelnek vagyunk, önzők vagyunk. Hát persze, hogy tönkre megy a házasságunk is. És amikor az Úr Jézus, én mindig elmondom, mert olyan valóság, amikor én az Úr Jézussal teljes, mély szeretetben, imádatban vagyok iránta, akkor tudom szeretni igazán a feleségemet és a gyermekeimet. Az ő szeretetével. És akkor mindent meg tudok tenni értük, amit nekem meg kell tenni. Tehát tulajdonképpen meg kellene érteni, hogy ilyenek vagyunk. Hát ijedjünk meg, rémüljünk meg, hogy ilyenek vagyunk, vagy ilyenek voltunk, mondja Pál apostol. Ti is ilyenek voltatok, egykor írja az efezusiaknak is, hogy ilyenek voltatok, de megmosattatok, megtisztultatok. Na most ezt kellene felmutatni nekünk ebben az egyre sötétedő világban, mint gyülekezet. Hogy ugye az ifjú Plinius a császárhoz, Hadrianus császárhoz itt levelében valami fantasztikus dolgokat mond a gyülekezetről. Azt mondja, hogy hűségesek az asszonyok, a férfiak is tiszták. Azt mondja, hogy a gyülekezet képes napokig böjtölni, nem azért, hogy mennybe jussanak, hanem hogy adjanak a szegényeknek. És azt a sorolja azt a sok szépet, jót, amit lát a gyülekezetben, és így folytatja, van bennük valami isteni. És képzeljétek el, akkor egy ilyen rétor, egy ilyen egyetemi tanár így látja a gyülekezetet, és azért ír a császárnak, mert kiadta a császár, hogy ezekkel el kell takarítani. És akkor, de hát azt mondja Plinius, de ezeket? Hát ezekben van valami isteni, és akkor így mondja, hogy miattuk árad ki minden jó erre a világra. Így látnak bennünket ma? Keresztényeket? A világ így lát bennünk? Hogy hát ezek szeretik egymást. Mert ezzel kezdte Plinius, hogy szeretik egymást. Hát ez egy óriási, a világban ez egy óriási dolog. Nem gyűlölik, nem mocskolják, hanem szeretik egymást. Na, ugye ez lenne a feladatunk, hogy ezt a világ felé kisugározzuk. Mit csinálnak a hamis profétáink? Most felekezettől teljesen függetlenül. Mit csinálnak? Hizelegnek a világnak. Azt mondják, ja, hát az nem bűn. Hát a legmocskosabb bűnöket mi majd megáldjuk. Mi? Mi ez? Hát Krisztus árulás. Egyszerűen Krisztus árulás, nem is kell más mondani róla. Sőt, Isten törvénynek a lábbal taposása. Hogy jövök én ahhoz, hogy én más ember, arról már nem beszélve, hogy gyilkos vagyok. Gyilkos vagyok. Ember gyilkos vagyok, mikor azt merem mondani egy bűnös embernek, hogy csináld csak barátom, az Isten se haragszik rád, én meg majd még meg is áldalak. Hát akkor gyilkos vagyok, mert az az ember nem fog megtérni, és el fog kárhozni. Mert nem haragudni kell ezekre a szerencsétlenekre. Isten ments, nem haragudni kell. Egyáltalán. Hanem látva az ő nyomorúságokat, el kell mondani, ahogy engem megszabadított az Ura bűneimből, téged is meg fog szabadítani. Hidd el! Hogy van szabadulás, hirdetni kell, de ha látják rajtunk, hogy valóban megszabadultak, akkor valóban csodálatos dolgok történnek. És aztán az a szomorú, hogy képzeljétek el, mit mond Pál, hogy az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik. Hát mi most eddig keresztényekről beszélt? Nem mondanám, hanem így mondanám, vallásosokról beszélt. Vallásosokról beszélt, akik azért eljátszák a vallásos külsőségeket. Tudjuk Ézsaiás prófétának, mit mond az Úr, mondd meg nekik, ki kívánja, hogy a udvaraimat tapossátok, vigyétek előlem az áldozataikat, még a füstje is csavarja az orromat. Miért? Mert vérrel szennyezett a kezetek. Bejöttök ide a templomba, mondja Jeremiásnak az Úr, bejöttök ide a templomba, azt mondjátok, megszabadultunk, aztán ugyanazt csináljátok, mint előtte. És Jeremiásnak tudjátok, mit mond az Úr? Háromszor. Ne imádkozz ezért a népért, mert nem hallgatlak meg. Hát az rettenetes, nem? Mikor eljut Isten népe oda, Isten népe, hogy az Úr azt mondja a prófétának, ne is imádkozz értük. Na hát persze, aztán mentek a fogságra, már Isten elhatározta. Tehát a kegyesség látszatát megőrzik. Na de most körbevesz bennünket egy olyan világ, hogy ijesztő, és hát itt a kegyesség látszatát már nem kell megőrizni. Ma azzal nem kell dicsekedni, hogy én kegyes vagyok, bár a gyülekezeteinkben és néha olyan dolgokat tapasztalok, hogy egészen ijesztő. Hogy megtámadják a lelkészt, liberális gondolkodású emberek számon kérik a lelkészen, hogy miért ezt prédikálta, miért azt mondja, akkor mit keresett a gyülekezetbe? Miért rontja ott a levegőt? Vagy mit akar tulajdonképpen? De hát ezek azok, akiket nem kell kitaszítani, hanem mondani kell nekik az igazságot. Viszont azok, akik belopakodnak a házakba, egészen döbbenetes, mit mond itt az apostol. Mert ezek közül valók, akik belopakodnak a házakba, rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól üzött asszonykákat. Ezektől kellene elfordulni, mert megtagadták a kegyességnek az erejét. Kik ezek? Akik pénzt űznek, akik pénzt és hatalmat szereznek vallási dolgokkal. Ezek a, John Tott így mondta ezekről, hogy ezek a vallási házalók, akik mindig a hátsó ajtón surrannak be, a vallási házalók, akik meg akarnak lopni lelkileg is, anyagilag is embereket. Szóval belopakodnak a házakba és rabulejtik a bűnökkel terhelt sokféle vágytól üzött asszonykákat. Na most ugye nagyon érdekes, a sátán kit szólított meg? Évát. Hát csoda, hogy az ő profétáik, meg az ő emberei az asszonyok felé mennek, a gyengébb nem felé mennek, akiket bizony meg lehet szólítani, és itt nem csak a testi vágyokról van szó, itt lelki vágyokról is. Ez a görögben, ez az asszonykák, ez tulajdonképpen azt akar jelenteni, hogy ilyen törékeny, egy kicsit magatehetetlen, olyan nőkről van szó, akit tedd ide, tedd oda, mindenféle eszme irányába elindulnak, minden irányt rajonganak, csak semmit se értenek. Hiába tanulnak, soha se jutnak sehova. Na most tessék megnézni, körül vagyunk ilyen emberekkel. Persze könnyen lehet ezt mondani, mit tudom én, John Stott is kimondta a jehovistákra, akik a hátsó ajtón jönnek, meg a mormonokra és a többi, de nem ezek az igazi veszélyesek. Az igazi veszélyesek azok, tessék csak meghallgatni, az ilyen nagy evangelizátorok, mint Robert Schuller például, vagy Jongicsó, ezek a hatalmas, nagynevű emberek. De felolvasom, hogy értsük, miről van szó. Robert Schuller magyarázata így hangzik a keresztről, bűnről és önmegtagadásról. Krisztus szavainak hagyományos magyarázatát el kell vetnünk. Sürgős reformra szorul. A lehetőségekben kell gondolkodnunk. A lehetőségekben való gondolkodást kell hirdetni. Tehát a lehetőségekben a kereszt pozitív hirdetése. Jézus Krisztus volt a világ eddig legnagyobb gondolkodója. Nem az volt. Isten volt. Megváltó volt, nem gondolkodó volt. A világ legnagyobb gondolkodója, aki a lehetőségekben gondolkodott. Merjük őt követni ebben. Hiszem, most megint tessék figyelni, hogy semmi sem tette Krisztus nevébe vagy kereszténység zászlaja alatt, ami az ember személyiségére olyan rombolóan hatott volna, és az az evangelizációs stratégia, ami útjába állt volna, mint az a gyakran otromba, ügyetlen, keresztényetlen taktika, hogy először megpróbálják felvilágosítani az embereket, hogy mennyire elveszettek és bűnösek. Schuller, aki meg van győződve arról, hogy Krisztus keresztje megszenteli az én utazást, hogy Jézus azért hordta a keresztet, hogy az önbecsülését megszentelje. Azok, ki az igekör hirdeték közé tartozik, akiért Jongicsó lelkesedik, és nagy hatással volt rá. Robert Schuller volt a 90-es évek, sőt a 2000-es év elején a legnézettebb tévésztár evangélista. Még Magyarországon is nézték. És kit néztek? egy totál hamis tanítót. És mondta nekem egy asszony, aki nagyon jól tudott németül, és a német televízióba közvetítették, hát mondom, nem teszett észre venni, hogy ez mit tanít. Nem. És ezek az igazi veszedelmes emberek. Ezek azok aztán, akik hatalmas tömegeket gyűjtöttek maguk köré, és akkor csodálkozunk, hogy hova lett a kereszténység. És hova lett a keresztény erkölcs. És hova lett a társadalmi hatása a kereszténységnek. Hatunk mi egyáltalán még a társadalomra? Só és világosság vagyunk? Vagy pedig ezt mind elveszítettük? Hála Istennek még nem egészen, legalábbis a mi hazánkban még nem egészen. És ezért a gyülekezeteknek meg kellene újulni. És nem úgy, hogy kifelé, befelé. Egymás felé kéne fordulni. Majd észreveszi a világ, hogy ezek mások. Ezek az emberek szeretik egymást. Így látnak bennünket vajon kívülről. És ezért nem lehet azt tenni, hogy ezeket a hamis tanítókat befogadjuk, hanem azt mondja, fordulj el tőlük. És aztán mit mond Pál apostol? Olyanok, mint ugye Mózes idején ez a két hírhet varázsló, Jannés és Jambrész, akik ellene szegültek Mózesnek. És úgy álltak ellent az igazságnak, ezek a megromlott értelmű hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. Tehát akik kínálják a gyülekezet felé a hamis tanításokat, a más Jézust, a más evangéliumot, hát ezektől azt mondja, fordulj el. És szeretném befejezni azzal, hogy én nagyon, ahogy készültem, úgy nagyon magamra vettem, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy Isten megszabadít bennünket ezektől a sötét jellemtelenségeinktől, hogy önzők vagyunk, hogy szentségtelenek, hogy istenkáromlók, hogy önzők, hogy szüleinket nem tisztelők, és hogy ezektől mind megszabadít. És hogy az örömünk nekünk nem abba telik, hogy testi élvezetekben éljük ki magunkat, hanem van mennyei öröm. A Krisztusba kapott bocsánatba, vele való élő közösségben. És ezt kell a gyülekezetnek, újra és újra mondom, kisugározni a világ felé. Mert ez a mi küldetésünk, hogy lássék lelkemben Krisztusnak szépsége, hogy felragyogjon a világ számára, és kívánatossá legyen. Mert azt mondják mások, hát ezek is csak veszekednek, mint mi. De akkor minek menjek közéjük? És lehet ezen változtatni? Testvérek, higgyétek el egyik percről a másikra, mert az Úr velünk van. És vizsgáljuk meg magunkat, hogy szeretem én tényleg a testvéreimet. Nagyon sokszor tapasztalom, hogy valóban szeretitek egymást. Nagyon sokszor tapasztalom, és olyan jó látni ezt. Csak ezt tudatossá kell tenni, hogy ez a Krisztus test, az egyház, a gyülekezet. És ha Krisztus lelke lakik bennünk és közöttünk, akkor Krisztusivá formálódik az életünk. Imádkozunk. Uram, köszönjük néked, hogy a te ígéd sokszor megdöbbent bennünket, hogy úgy beszélsz felőlünk, amiben leleplezed a mi belső világunkat, romlottságunkat, jóra való alkalmatlanságunkat, de mindezt azért teszed, Uram, hogy megtisztíts bennünket, hogy rádöbbens arra, hogy milyen csodálatos lehetőség a te igéd lelked által, a te szent véred által megtisztulni, megújulni, szent közösségé lenni, beteljesíteni azt a küldetést, amire hívtad a gyülekezetet és egyen-egyet minnyájunkat. Adj, Uram, szeretetet, a te szeretetedet, hogy ezt tovább tudjuk adni egymásnak, hogy valóban ne emberi szeretetet adjunk, ne emberi hizágést és kedveskedést, ne hanem pneumatikus szereteted, a felülről való örök szereteteddet ad nekünk, Uram, hogy a lélek által ezt adhassuk tovább. Amen.